üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A vonalban Hornyák József, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy nyitott ma a tőzsde idehoza?
0,2%-os mínuszban van jelenleg a Bux Index, 37.385 ponton áll. A blue chipek közül egyedül a Richter papírjai mutatnak mérsékelt 0,1%-os emelkedést, a MOL 0,1, a Magyar Telekom 0,3%-os mínuszban van, a legnagyobb esés jelenleg az OTP papírjai mutatják itt 0,6%-os a gyengülésnek a mértéke.
Milyen piacmozgató hírre számítotok ma?
Kifejezetten piacmozgató makrogazdasági adatok nem várhatóak. A befektetők leginkább a koronavírus járvánnyal kapcsolatos hírekre fókuszálnak, illetve arra, hogy a különböző vakcinák milyen hatékonyságúak, milyen hatásosságúak lehetnek. A piacok egy kicsit megtorpantak az elmúlt napok emelkedése után, hiszen pozitív hírek érkeztek. Ez nem is csoda, hiszen az amerikai tőzsdék történelmi csúcsaiknál vannak, és a befektetők azért ráébredhettek arra, hogy nem annyira rózsás a helyzet, mint tavaly, amikor ezeket a csúcsokat beállították korábban.
És a héten egyébként várható még piacmozgató hír? Jelentősebb bejelentés?
Kifejezetten jelentős piacmozgató hír Magyarországról már nem igazán várható. A Magyar Nemzeti Banknak az egyhetes betéti tenderére csütörtökön érdemes lesz figyelni, de a befektetők nem várják azt, hogy a kamatokon változtatna a jegybank, illetve részletes államháztartási adatok is megjelennek majd. Ez valószínűleg nem lesz majd piacbefolyásoló tényező. Az Egyesült Államokból csütörtökön heti új munkanélküliségi adat érkezik, pénteken pedig a kínai jegybankra érdemes figyelni, hiszen kamatdöntő ülést tartanak.
A forint árfolyama hogy alakul?
Forint éppen ezekben a percekben mutatott egy újabb jelentősebbnek mondható gyengülést a vezető devizákkal szemben. Jelenleg 362,2 szinten jegyzik az euróval szemben, 0,2%-os esésnek felel meg mindössze napon belül. Pár perccel ezelőtt azonban még 362 alatt jártak a jegyzések, 361,8-nál is. Ugye a forint árfolyamának nem igazán tett jót a magyarországi vétó, azóta egy gyengülő trendbe került az euróval szemben.
Köszönöm, Hornyák Józsefet, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kedvező adózási feltételeket és korszerű működési környezetet biztosít az őstermelőknek az országgyűlés által kedden elfogadott családi gazdaságokról szóló jogszabály, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Györfi Balázs kiemelte, a kormány számít a vidéki fiatalokra és olyan gazdasági környezetet kíván biztosítani számukra, amely segíti az agráriumban a generációváltást. A riporter Sipos Ildikó.
Óriási eredmény az, hogy mindössze 6 tartózkodó szavazat volt az igen szavazatokon túl az országgyűlésben, tehát egy óriási politikai többséggel sikerült ezt a jogszabályt elfogadni, ami egy nagyon jó visszacsatolás nekünk, akik a jogszabályt kezdeményeztük, hogy jó úton járunk, és valóban a gazdaság szereplőinek kedvező változásokat tudunk így generálni. Ugye az őstermelői kör az egy nagyon jelentős, több százezres tömeget jelent a magyar agrárgazdaságban, és több mint 20 000 családi gazdaság is van. Ezért ennek a körnek a jó szabályozása, ez gazdaságpolitikai és társadalompolitikai érdeke egyaránt. Ugye az őstermelők vonatkozásában változnak azok az értékhatárok, amelyek az adóbevalláshoz, illetve az adófizetéshez kapcsolódnak. Itt ugye 20 millió forint bevételig egy olyan kedvezményes átrányadózási környezet veszi majd körül őket, ami abszolút a fejlesztések és a versenyképesség irányába tolja majd az őstermelőket. Az őstermelők családi gazdasága pedig nyilván egy családi együttműködést feltételezve teremti meg a családi együttműködésnek a strukturális kereteit. Itt 4 főig igazából ez egyfajta összeadódás a kedvezményeknek. 4 fő fölött már további kedvezmények elérése érdekében nem érdemes újabb és újabb tagokat bevenni. Azt gondolom, hogy egy jó irányú változás. fontos, hogy az adózás szempontjából, illetve a jövedelem megállapítás, a bevétel megállapítás szempontjából a támogatások azok nem fognak beszámítani a gazdaságoknak a bevétele, illetve a jövedelme közé. Engedni fogjuk az őstermelők esetében a kiegészítő tevékenységek végzését is, ez egy egyértelműen gazdaságfehérítő intézkedés, és hát létrehoztunk egy olyan kategóriát, ami eddig nem létezett, ez a családi mezőgazdasági társasági kör. Ugye megadjuk a lehetőséget, hogy társas vállalkozás formájában működő családi gazdaságok is, a jog értelmében is családi gazdaságként működjenek. Nyilván ez azt kell, hogy hozzátartozó jogviszony, vagy annak láncolata álljon fenn a tagok között. És hát a társas vállalkozások számára is egy olyan kedvező adózási környezetet tudtunk létrehozni, ami évente 50 millió forint vállalkozásból kivett pénzt hagy adózatlanul. Ez azt jelenti, hogy sem személyjövedelemadó, sem társasági adófizetési kötelezettség nem keletkezik a kivét után, ha az nem érje el az 50 millió forintot. Természetesen ennek vannak feltételei, meg vagy mik azok az összegek, amelyekhez így hozzá lehet jutni. Például a kapott uniós támogatás, amit normatív támogatásként kap a vállalkozás, az ilyen formában kivehető, vagy ha földet vesz a vállalkozásnak a tulajdonosa, amit a vállalkozásnak rendelkezésére bocsát, ez is egy olyan kivét, ami adómentesen könyvelhető, ugye itt a társasági adó és a személyjövedelemadót is ideértjük.
Elfogadta az országgyűlés ezt a törvénytervezetet, mikortól hatályos, tehát mikortól élnek ezek a szabályok?
Feltételezve, hogy a köztársasági elnök úr aláírja ezt a törvényt, akkor ez január 1-jével hatályba lép, tehát itt teljesen új szabályok fognak január 1-től vonatkozni. Ugyanakkor ezek olyan pozitív irányú változások, amitől azt reméljük, hogy a magyar agrárgazdaság komoly lendületet fog kapni, és reméljük szerint a fiatalok is megértik és megérzik, különösen ilyen politikai konszenzus mellett, hogy a vidéki fiatalságra számítunk, és hogy egy olyan kedvező körülményt akarunk biztosítani számukra, ami a generációváltást is elősegíti.
Györfi Balázst, a NAK elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Öt milliárdos keretösszeggel jelentett be pályázatot a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta, hogy a kiírásra 1200 hátrányos helyzetű település vállalkozása jelentkezhet.
Berettyóújfalu, Kiskunmajsa, Salgótarján, Szigetvár, Tamási. Csak néhány abból az 1200 hátrányos helyzetű településből, amelynek kisvállalkozásai újabb gazdaságvédelmi pályázaton indulhatnak. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program legújabb pályázata 5 milliárd forinttal segíti nagyjából 800 cég fejlesztéseit. A megítélt támogatások 2 millió forinttól kezdődően akár 60 millió forintig is terjedhetnek. Ebből a cégek új gépeket vásárolhatnak, fejleszthetik digitális eszközeiket, a kollégáik képzését és bérének egy részét is finanszírozhatják. A hátrányos helyzetű települések támogatása évek óta fontos része a kormány gazdaságpolitikájának, és most a gazdaság újraindításakor is számítunk ezekre a térségekre. A beruházások munkahelyeket védenek, a mai helyzetben pedig minden egyes munkahely számít. A pályázat részletei a Széchenyi 2020 honlapján elérhetők.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy nem módosította a jegybanki alapkamat 6%-os szintjét a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, és a kamat folyósó sem változott. És természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Horváth István, a Sberbank Treasury vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Bár a KKV szektorban igen sokan elhelyezkedtek, az utóbbi időben a gazdasági visszaesés és a vírus második hulláma miatt sokan lesznek munkanélküliek. Szakértők attól tartanak, hogy a nem megfelelő képzettség miatt nem csak az állás elvesztése jelent kockázatot egyeseknek, hanem az is, sokáig nem is tudnak majd elhelyezkedni. Mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy kik számítanak most munkanélkülinek.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy a munkanélküliségi statisztikák 4,6%-ról szólnak. Ezzel ugye annak felelünk meg, hogy van egy 3 hónapos munkanélküli segély, vagy most munkanélküli támogatás, és akik utána ebből a rendszerből kikerülnek, mert addig nem találnak munkát, azok bizony már nincsenek a statisztikában benne. Úgyhogy hogy én azt mondanám, hogy egy másik kifejezéssel élve ilyen munkátalanoknak lehetne fogalmazni azokat, akik ugye ez egy mi ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy ez egy nagyobb kör. Ebben benne vannak azok is, akik keresnek, de már nincsenek a munkanélküliségi statisztikákban benne, illetve azok is benne vannak, akik feladták a keresést, és inaktívak. És még egy negyedik kört is beleszámolunk ebbe, tulajdonképpen a közmunkaprogramban résztvevő embereket is, akiknek ugye a tevékenysége az inkább egy ilyen nevelési célzatú tevékenység, mint sem egy igazi piaci termelői tevékenység.
Valójában hány emberrel számolhat most a hazai gazdaság, mint potenciális munkaerő?
Korcsoportilag a 15-74 év közötti korosztályt számolják ide, mint potenciálisan aktív, gazdaságilag potenciálisan aktív korcsoportot. Nyilván ugye ezekben azért vannak töredékek, tehát hogy akik a tanulók, az egyetemisták, akik csak részben dolgoznak, illetőleg azok, akik már ugye a 65 vagy valamilyen másik okból kifolyólag elmentek már nyugdíjba. De ez az a korcsoport, amit beszámítanak, hogy ne kerüljen meg a kérdést, ez durván 7,4 millió vagy 7,5 millió embert becsül a KSH, akik ebbe a korcsoportban vannak, és akkor ebből ugye érdemes levenni azokat, akik inaktívak, és ennek az inaktív résznek egy része olyan, aki valóban munkát keres, vagy már keresett, de feladta, és ugye ebben vannak benne azok is, akiket említettem, a gimnazium, tehát a középiskolai tanulók, vagy inkább tanulók, az egyetemisták, vagy a felsőoktatásban résztvevők, illetve azok, akik pedig már nyugdíjas korúak.
Hogyan érdemes számolni a közfoglalkoztatottakkal ebben a kalkulációban?
A közfoglalkoztatottakról tesznek, vannak nyilván statisztikai adatok, most olyan 90 pár ezer ember jelent jelenleg, ez a legutóbbi elérhető adat. Ugye én, vagy velem, és mi ezt úgy ítéljük meg a közfoglalkoztatást, mint egy nevelési célzatú kezdeményezést, és ez rendkívül pozitív, azt kell mondanom. Ugyanakkor azért, amikor söprögetik a leveleket, és nem otthon ülnek, és várják a munkanélkül segélyt, ez nagyon jó dolog, de azért ebben a kurzusban foglalkoztatottak hozzáadott értéke a gazdasági teljesítményhez, az visszafogott. Volt annó egy kifejezés, amit használtak ugye a szocializmusban, hogy kapunk belüli munkanélküliség. Én talán ehhez hasonlítanám ezt a státuszt, hogy ugye bizonyos fizetést kapnak, ami azért elég alacsony, tehát a piaci béreknek a töredéke, és ugyanakkor azért eljárnak dolgozni, nem otthon mulatják az időt szomorúan, hanem egy tevékenységet folytatnak, és hát várják a lehetőséget arra, vagy reményeink szerint a többség azért keresi a lehetőséget arra, hogy aztán az elsődleges munkaerőpiacon, tehát a piacon vagy a közszférában el tudjon helyezkedni.
És mi a jelentősége az eltérő kalkulációknak?
Mi abban látjuk az eltérés jelentőségét, hogy egy reálisabb képet fest arról, hogy milyen gazdasági folyamatok várhatók. Több mindenre tudunk kitutalni. Az egyik, az nyilván a maga a gazdasági teljesítmény, ugye ennek egy nagy része a háztartások fogyasztása, ami nagy súlyjal esik, mert Magyarországon is ugye több mint a fele a GDP-nek a fogyasztása, a háztartások fogyasztása. De abban az esetben, hogyha valós munkanélküliség vagy állástalanság, talán így, vagy foglalkoztatástalanság magasabb, már pedig ez mi úgy gondoljuk, hogy magasabb, mint a 4,6%, akkor az várható, ugye, hogy a háztartások jövedelmi rendelkezés álló jövedelme az a jövőben csökkenni fog, vagy csökken, már most is csökken sajnos, ezért az ő fogyasztásuk is vissza fog esni. Egyébként ez egybevág a Magyar Nemzeti Bank várakozásával, az inflációs várakozásai valahol, ők is számolnak azzal, hogy a fogyasztás a következő negyed években bizony vissza fog esni úgy pontosan ezzel a foglalkoztatási nehézségek erősödésével, vagy várható erősödésével együtt. Tehát ők például ez a másik dolog, amire ugye lehet számolni, hogy itt elszálltak az inflációs számok a nyár folyamán, meglepő módon, vagy sokakat meglepő módon. Aztán most ugye kezdenek visszatérni a toleranciáságban, 3,4% körül volt az utolsó szám, de a Nemzeti Bank ugye azt várja, hogy pont a fogyasztási oldalról lesz egy korrekciós nyomás, és véletlenül sajnos ezért, hogy a foglalkoztatottság az csökken a következő negyedévben, főleg pont a második hullám alapján. Hogy még egy harmadik hatást is, bocsánat, hogy mondjak, és ez nagyon gyors lett. Ugye a fogyasztásunknak egy jelentős részt az importhoz kapcsolódik. Egyébként, hogyha kevesebbet fogyasztunk, akkor az import is kevesebb, így pedig a folyófizetési mérlege az országnak az javul ilyen szempontból. Tehát van egy úgymond egy pozitív makrogazdasági hatása és az alacsonyabb fogyasztásnak.
Köszönöm, Horváth István, Transferbank treasury vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Nem módosította a jegybanki alapkamat 6%-os szintjét, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa és a kamat folyosó sem változott. A testület előző ülésein is változatlanul hagyta a monetáris kondíciókat azóta, hogy júliusban és júniusban is 15-15 bázisponttal csökkentette az alapkamatot. A mostani döntés megfelel a várakozásoknak, értékelt az Inforádiónak a portfólió elemzője. Beke Károlyt Sipos Ildikó kérdezte.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a monetáris tanács, és a kamat folyosó két szélét is változatlanul hagyták, úgyhogy igazából nagy újdonság nem volt. A szakértők azt mondják, hogy a decemberi ülés lehet majd ennél izgalmasabb, akkor ugye érkezik egy új inflációs jelentés is, illetve értékelhetik a gazdasági és inflációs folyamatokat a tanács tagjai.
A jegybank a közleményében bármiféle olyan információt közzétette, ami meglepte az elemzőket.
A közlemény egyetlen újdonsága, hogy a jegybank végrehajtotta az eszközvásárlási programjának az úgynevezett technikai felülvizsgálatát, és 1000-ről 2000 milliárd forintra emelte ennek a programnak a keretösszegét. Ugye most nagyjából 760 milliárd forintnál jár ez az eszközvásárlás, aminek keretében május óta vesz állampapírokat, illetve vállalati kötvényeket is most már a jegybank, és ennek a keretösszegét duplázták most meg, vagyis úgy tűnik, hogy hosszú távon számolnak ezzel az eszközzel.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban B. Horváth Lilla, a Világgazdaság szerkesztője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
A Zalazón járműipari tesztpálya hasznosításáról írtatok egy cikket. Hogy áll most a pálya, illetve milyen a kihasználtsága?
A pálya körülbelül 70%-os készültségi fokon áll. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint a jövő év végére már át is adhatják. A már működő létesítményeinek a kihasználtsága olyan 25-30%-os. Erre egy külön cég létesült egyébként, egy osztrák-magyar vegyes vállalat, a HVL Zalazon Kft. És ez a társaság kezdi az ügyfeleket.
Milyen hatása van a koronavírus járványnak, pontosabban a korlátozó intézkedéseknek a kihasználtságra?
A folyamatban lévő kivitelezések, hát ha nem is lassultak le, de ugye a fokozott biztonsági intézkedések miatt ezekre is kellett ügyelni, és ez érezteti a hatását. Viszont szeptemberben a eddigi majdnem legjobb hónapja volt az Zalazonnak, amiatt, hogy akkor az európai országokban már nem igen lehetett bemenni tesztelni, Magyarországra még igen, úgyhogy nagyon sok külföldi ügyfél érkezett a pályákra.
Kik használják most a pályát?
Alapvetően járműipari beszállító cégek, például a Knorr, a Bosch vagy a Continental, igénybe veszik a szolgáltatásokat. Autógyártók is, például a Porsche és a Volkswagen csoport tagjai, és bár magáncélra még nem lehet használni, majd később ilyen elképzelés is van, de azért már a felszabaduló időket, például a péntek délutánokat, meg a hétvégeket ki lehet használni úgy, hogy technikai járművezetői tréningek zajlanak a pályákon.
Mennyibe kerül a teljes beruházás? Több 10 milliárd forintról volt szó korábban.
Igen, 45 milliárd forint a mostani hivatalos adat, és hát ez egy hatalmas összeg, és mindig felismerül, hogy meg mikor fog megtérülni, amit ugye most még nem lehet látni, az viszont biztos, hogy a társaság minél több szolgáltatást kíván, amivel ügyfeleket csábíthat, például ugye a pályák használata mellett lehetőség lesz ott saját szerelőműhelyt kialakítani, kisebb kutatóközpontot, több konferenciaterem áll rendelkezésre, szállást biztosítanak, saját sofőrcsapat is rendelkezésre áll, úgyhogy mindenben igyekszenek az ügyfelek kedvét kielégíteni. Hát ők úgy értékelik, hogy a Zalazón az egyike a legjobb 5 európai tesztpályának. Ezen belül egyébként kialakítottak 15 hektáron is egy Smart City nevű területet. Ezt már elsősorban az elektromos járművek tesztelésére, és ebből a szempontból egyedülálló az Zalazón. Ilyen Smart Cityhez hasonló létesítmény máshol nincs Európában.
Köszönöm, B. Horváth Lillát, a Világgazdaság szerkesztőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Hornyák József, a Portfólió munkatársa. Szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan most a tőzsde, mi változott?
A Bux Index továbbra is gyengülést mutat, jelenleg 0,3%-os az esésnek a mértéke, 37.350 pontot látunk. A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom papírjai emelkednek, 0,3%-os a plusznak a mértéke. A Richter papírjai 0,1, a MOL 0,3%-os csökkenést mutat, az OTP pedig 0,6%-os mínuszban van jelenleg.
A forint árfolyama hogy alakul?
Az elmúlt percekben a forint erősödött a vezető devizákkal szemben, most 362-es szint alá tudott kerülni, 361,7-es szintek jellemzőek most az euró ellenében.
Köszönöm, Hornyák Józsefet, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.